Hamból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk. Annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Nacsa Lőrinc elmondta, a veszélyek korában, a válságok időszakában, a háborús helyzetekben az emberek alapvetően békére vágynak, és ezt a békét sokszor egy templomba, egy zarándokhelyre, egy zsinagógába vagy egy kolostorba betérve találják meg. Ez a béke kisugárzik az emberek családjára, a munkahelyére, munkatársaira, barátaira, ismerőseire is, vagyis a vallásturisztikai helyek békét közvetítenek a világban, tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a turizmus a tavalyi év után az idén is rekordot dönt, ugyanis január és szeptember között az előző év hasonló időszakához képest 2,2%-kal nőtt a belföldi, 11%-kal pedig a külföldi látogatók száma. Ehhez a rekordhoz hozzájárult a vallási turizmus fejlődése is. Robbanásszerű a fejlődés az egészségügyi informatikában, ugyanakkor még kérdés, hogy mi az a módszertan, amivel az adatok átültethetők a gyakorlatba, és hogyan alakítják ki ehhez a megfelelő jogszabályi környezetet. Erről a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszélt egy szakmai konferencián Budapesten. Takács Péter azt mondta, okos eszköze mindenkinek van. Mindenféle orvosi technológia mér egészségügyi paramétereket. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe azonban csak validált eszközök adatai engedhetők be. Az államtitkár felidézte, a koronavírus járványnak komoly katalizátor szerepe volt a telemedicina terjedésében. Ezen idő alatt ugrott meg például az e-receptek száma. Az ebbe utaló már nem is volt ilyen sikertörténet, mostantól azonban a szakrendelőknek kötelező elfogadniuk az ebbe utalót, emelte ki. Von der Leyen és Weber nem akarnak békét, háborút akarnak, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás közölte, Trump béketervet készít, Brüsszel háborús tervet, mi Trump és a béke mellett vagyunk és készen állunk a budapesti békecsúcsra. A kommunikációs igazgató a közösségi oldalán közzétett egy videót, amelyen Ursula von der Leyen arról beszél. Egyértelmű, hogy támogatni kell Ukrajnát és biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges pénzügyi forrásokat. A mi álláspontunk világos, Orbán Viktor meg is írta von der Leyennek. A magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, szögezte le a kommunikációs igazgató. Rögzítette, nem támogatják, hogy Brüsszel bármilyen formában pénzt küldjön Ukrajnába. Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű ingyenes COVID-19 vakcina, amely országszerte igényelhető a házi orvosoknál, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a távirat irodával. Azt írták, mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak, tették hozzá, jelezték. A krónikus betegséggel élő 12 év alatti gyermekek oltása szülőkérésére biztosított. A védőoltás beadása a házi orvosoknál kérhető, tudatták. A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezetnek utaltak el összesen 21,8 milliárd forintot, jelentette be hivatalos közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Hozzátették, közel azonos forrásmennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. A bejegyzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe. néhány százezer forint önerő mellett akár 10 millió forint támogatás, fele részben vissza nem térítendő forrás, fele részben kamatmentes hitel pályázható. A 15 évre meghosszabbított futamidő jóvoltából kisebb havi törlesztő részlettel lehet számolni, amely akár az áram és a gázszámlákon megspórolt összegekben is megtérülhet, fűzte hozzá a minisztérium. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és a Tiszántúlon is sok lesz a felhő. A középső ország részben hosszabb időre kisüthet a nap, csapadék nem valószínű. Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 3 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradást szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunk elején az Istenre hangolódásról, az imádságról, a közösségek szerepéről szólunk. Majd a Makláron megrendezett vándorszentségimádásról lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
Mió Barada sokan ugye már ismerik, hiszen hazánkban is többször többfelé volt már ez a horvát származású szolgálattevő, és hát volt egy olyan eset, amikor öngyilkosságot tudott megakadályozni imájával, amikor éjszaka nem tudott aludni, fölébredt, és akkor elkezdett imádkozni. És azt mondja, hogy ha éjszaka valaki ilyen 2-3 óra körül fölébred, akkor azért van, mert Isten imádságra hívja őt. És lehet, hogy pont akkor van valakinek szüksége az én imámra. Tehát, hogyha ilyen előfordul valakivel, hogy nem tud aludni, ugye, akkor tegye ezt. Mint ahogy az a kis Sámuel a éri főpapnál tartózkodva, az a kis gyermek, amikor szólítja őt az Isten, és akkor ő oda megy Élihez, és akkor ő pedig azt mondja, hogy hát nem hívtalak, de menj, feküdj le, és hogyha újból szólít, azt mond, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Nekünk is jó, hogyha úgy kicsit úgy nyitott füllel, szemmel járunk a világban, egyre inkább érzékelem azt, hogy milyen széles is a hitnek a skálája, és milyen nehéz is, nem csak, hogy Isten hullámhosszára ráhangolódni, olyan, mint egy rádióban, hogy ugye, amikor valaki még nincs nagyon rajta, akkor recseg, ropog és nem tudja behozni a sávot, csak valami nagyon a hátulról hallani valamit gyengén, és akkor van, aki már hitben kicsit közelebb van Isten, akkor már többet hall, már nem annyira serceg, és még hogyha még jól is hallható, akkor is még vannak finom hangolások. Hát azokat valahogy megélni, hogy egészen finoman ugye ráhangolódni Istenre, hogy meghallani azt, amit igazán meg kell hallani, vagy meglátni azt, amit ő meg akar láttatni velem. Hát erre azt hiszem, hogy egyikünk sincs úgy kapásból fölkészülve, ezt tanulni kell, és ki kell imádkozni. Imádságos élet, Szentlélek vezetése iránti nyitottság. A lelki fejlődésünk forrása mindig Isten kegyelme. Hagyatkozzunk persze a Szentlélek vezetésére, közös imáinkban, a karizmákban, Isten akaratát keresve. A testvéri közösség akkor jó, hogyha elkötelezett tagokból áll. Nem elég az alkalmi jelenlét, egyszer-kétszer jelen vagyok rajta, a tagok aktívan vegyenek részt a közösség életében. És ilyen jellemek, vagy hát erények kell, hogy kibontakozzanak a közösségeinkben, mint a szeretet, a bizalom, a másik elfogadása, a megbocsájtás, a szolgálatkészsége, hogy meghallgatom a másikat, hogy közösen tudunk döntéseket hozni, kríziseket feldolgozni, vagyis egymást tudjuk hordozni. A jó közösség arra is képes, hogy tagjai hordozzák egymást. Cirenei Simonok, Veronikák vagyunk egymás számára. A szentségi liturgikus élet, eukarisztia, bűnbánat, rendszeres vétele megint csak elengedhetetlen a lelki fejlődésünkhöz. Hát amit az Anyaszent Egyház 5 parancsolatában olvasunk, az az egyszeri gyónás és áldozás, mondjuk az, hát úgy gondolom, hogy nem éppen a legideálisabb. Hát arra jó, hogy megnyugtasson, hogy eleget tettem az egyház parancsának, de azért ennél több szükségeltetik. Tehát a lelki fejlődés az hol marad akkor, ha én csak megmaradok az évi egynél? Gondoljunk csak bele. És aztán ugye a kegyelmi élet, a közösségi életnek is csúcsa és forrása az eukarisztia. Táplálkozok-e vele? Vágyok-e erre a kenyérre? Olyan érdekes, hogy az emberek többsége, akik csak úgy élnek a nagy világban, ugye a hasukra gondolnak, esznek, isznak. És hát Jézus hiába mondja, ugye, hogy hát aki ugye azt a kenyeret eszi, mint az ősök is a mannát ették, attól mi meghaltak. Mi is ehetünk ugye pizzát, meg ehetünk jó sör, meg csapolt sör, meg virsli, meg mustár, meg nem tudom mi, és hát attól mi még meghalunk. De az eukarisztiára ki éhes ma erre a kenyérre? Ki az, aki vágyik és táplálkozik is? Szolgálat és küldetés, külső-belső missziós szellem legyen ott a mindannyiunkban. Keresztény identitásunk egyik fontos állomása ez is, vagy kifejeződése. Küldetésünk van a világ felé. Ezt mondják evangelizálásnak, tanúságtételnek, szegények szolgálata, megsegítése. Nem magunkért élünk, másokért élünk. Jó, hogyha fölismerem saját karizmámat. Tudom, hogy milyen karizmát adott nekem a jó Isten. Tisztában vagyok az én képességeimmel és korlátaimmal. Hol tudnám igazán megtalálni a helyemet? Nézzek körül. Hol van szükség rám? Pontosabban, hol van szükség általam az Úr Jézus Krisztusra? Plébánián, iskolában, ott, ahol élek, falun, városban, missziós, valami tevékenységet végezve, karitatív szolgálatban? Hol és hogyan tudom Jézust képviselni mások között, mások előtt? Erre is érdemes választ találni. És jó, hogyha van lelki vezetőnk is, a közösségi tagok mellett, vagy azon kívül, egy külső vezető, egy lelki kísérő, aki egy hiteles keresztény testvér, akire tudok számítani. De van ez az ének, ugye, hogy mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Tehát valóban vándor életet élünk, és ezen a vándor úton kell, hogy legyenek számunkra is olyan bizalmasok, olyan segítők, akikre valóban támaszkodhatunk mi magunk is. És ilyen értelemben is nagyon jó, hogyha részt tudunk venni lelki gyakorlatokon együtt, közösen, ez is közös élménye, a közösség kovácsolódása számára is fontosak a közös zarándokutak, kirándulások, ezeket is jó megszervezni, jó ilyen programokon részt venni. Utolsó pár lelkiismeret vizsgálati kérdést adnám már csak át így a kedves testvéreknek. Mit jelent számomra az, hogy ahhoz a közösséghez tartozom, amelybe éppen most jelen vagyok? Mit jelent számomra? Mikor éreztem először, hogy itt a helyem, ide tartozom? Milyen területen szeretnék lelki fejlődést látni a közösségünkben? És persze, én mivel tudok ezzel hozzájárulni? Az sem egy utolsó kérdés, vagy egy szempont. Melyik szentség, lelki gyakorlat, vagy valami lelki program erősített meg engem az elmúlt időszakban? Van-e ilyen élményem? Mit jelent számomra a közösségem küldetése, a misszió, ez a belső, külső misszió, missziós szellem? Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nagyon dióhéjban összefoglalva, keresztény közösségeinkben, karizmatikus kis csoportjainkban is Jézus a jelenlétével formál, gyógyít és küld. Lelki fejlődésünk nem magányos út, hanem egy test részeként történik, ahol mindenkinek helye és szerepe van. Kívánom, hogy találd föl magad, lásd meg, értsd meg, mi a te feladatod, küldetésed abban a közösségben, ahol vagy, ahova állított téged a Teremtő.
A közösségek szerepéről, lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallották. megtelt hívekkel a maklári római katolikus templom november 13-án a vándorszentségi mádás alkalmából. Bakos Tamást, maklári plébániai kormányzót kérdezzük. Most ért véget itt Makláron egy dicsőítő szentségi mádás Csicér Lacival és barátaival. Úgy volt hirdetve ez a szentségi mádás, hogy vándor szentségi mádás. Mit jelent ez egészen pontosan?
Vándor szentségi mádás pontosan azért, mert hogy ez minden hónap második csütörtökén más egyházközségben van. Ugye amikor én ide kerültem 23-ban, már ez egy élő, létező dolog volt, tehát én igazából tovább vittem, vagy átvettem ezt a feladatot, vagy ezt az imádságot. És hát itt ugye Maklár nagytáj, Andor nagytáj, a Füzesabony, Besenyőtelek, Erdőtelek, Aldebrő, Feldebrő, nagyon sok település, biztos, hogy kimarad valaki, de hogy ezek a települések, vagy plébániák fogtak össze, és akkor minden hónap második csütörtökén más helyszínen gyűlünk össze, és hát így végezzük ezt a hálaadás dicsőítést. Ugye ez márciustól novemberig tart havonta, téli hónapokban ez szünetel, mert hát azért a templomban elég hideg van, meg a talán az utazás is egy kicsit nehézkesebb, de márciustól novemberig minden hónapban ez más településen.
Akkor ez elég nagy kör, azt gondolom, ahogy a településeket soroltad, és ez a maklári templom is most megtelt hívekkel, hál' Istennek. Így szokott ez lenni?
Igen, általában ugye ezektől a településekről, Kápolna, Detk kimaradt a sorból, tehát hogy ezektől a településekről valahonnan autókkal, kisbusszal, tehát hogy hol mennyi ember van, hogyan tudják megoldani, de hogy igen, így minden hónapban, így ilyenkor a templomok úgy megtelnek ezekkel az emberekkel.
És a lelki pásztorok is jöttek, ahogy láttuk, a hívekkel.
Igen, így van, hát természetesen a plébánosok is hozzák, jönnek velük, hogyha a tudunk, persze természetesen ott vagyunk mi is. Nem csak a hívek, hanem hogy így együtt mindannyian.
Számodra mit jelent a szentségimádás?
Számomra a szentségimádás az mindig megállás, pihenés, feltöltődés, ami egyébként talán a legnehezebb megtalálni most így, amikor sok a feladat így a hétköznapokban, azokat az alkalmakat, amikor tényleg úgy megállok, és ezt az egy órát, másfél órát odaadom az Istennek, és hát ezek azért is jó alkalmak, mert tényleg egyébként így havonta egy ilyen este biztos, hogy van, de nyilván itt Makláron is péntek este csendes szentségimádás szokott lenni, és hát biztos, hogy más településeken is megvannak ennek az alkalmai, de hogy ez így fixen. És hát, hogy akik járni szoktak, vagy jönnek, azok pontosan tudják, hogy második csütörtökön ez a program, tehát oda mást nem tervezünk. Szóval, és hát nyilván így közösségben is, meg hát egymást is erősítjük.
Ahogy néztem, itt mindenféle korosztály volt, tehát akár gyerekeket is hoztak szülők, meg idősebb nénik, hölgyek is voltak.
Ez mindenkinek szól, aki úgy érzi, hogy itt a helye, mindenkinek szól. Nyilván most egy kicsit a Csiszér Laci és csapata azért úgy ráerősített erre, de pont azért gondoltam, hogy mivel ez az utolsó ebben az évben, és hát ez a dicsőítő műfaj talán nem minden korosztálynak annyira ismerős, vagy ilyen formában nem annyira ismerős, hogy ilyennel is találkozzunk. Mert hát, hogy minden alkalommal próbáljuk kicsit, nem is az, hogy feldobni, de hogy úgy megmutatni azokat az ima módokat, amik ilyenkor szóba jöhet, és hát arra gondoltunk, hogy most ez az utolsó, ez legyen egy ilyen tényleg dicsőítés.
Dicsőítés is egy imaforma, de közben azért kötött imákat is voltak, akik imádkoztak, előimádkoztak.
Elmélkedések, van, ahol zsoltárokkal imádkozunk, evangéliumi részekkel, közös imákkal, tehát, hogy nagyon változatos, hogy próbáljuk azt érezni minden csapat, vagy minden plébános, vagy minden atya, egy kicsit változatossá tenni, hogy tényleg minden ima mód megjelenjen benne, és hát egy kicsit arra is jó talán, hogy úgy mindenki megtalálja azt az imát, ami hozzá legközelebb áll.
Bevallom, én most vagyok először ebben a templomban, sokszor eljárok itt mellette, de gyönyörű templom. Kinek a tiszteletére van ez szentelve?
Szent Háromság ez a maklári templom, úgyhogy a lényeg benne van.
Igen, és ami még záró kérdésként különleges volt számomra, hogy a keresztútnak az állomásai fel vannak festve a falra. Talán ilyet én még nem is láttam.
Igen, ez ilyen sajátosság, hogy nem stációs képek, vagy sem bekeretezett képek vannak a falon, hanem itt freskóként vannak felfestve a falra, igen.
Igen, és elég nagy méretűek. Köszönöm szépen, és Isten áldja szolgálatodat.
Köszönöm, Isten áldja.
Egy dicsőítő szentségimádás után beszélgetünk itt Makláron, Csiszér Lacival, a dicsőítő csapatoddal vagy itt. Számodra mit jelent a szentségimádásnak ez a jellege, amikor hangosan dicsőítjük az Istent?
Hát mindig azt jelenti, hogy annyira jó ezt így megélni, hogy ilyen módon is Jézus Krisztus van a középpontban. Minden fókusz így szemmel láthatóan is ilyen módon Jézus van a középpontban. És ez számunkra mindig egy hatalmas-hatalmas öröm. Azért jó felnézni mindig Jézus Krisztusra, mert ő belőle árad az élet, ő az élő Isten, ő az életnek az Istene. És annyira jó ilyen szabadságban jelen lenni, így Jézus Krisztussal a szentségimádásban, ilyen módon, hiszen Jézus Krisztus ugye tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és nagyon nagy öröm a szívünknek, amikor ezzel a szabadsággal befogadhatjuk Jézus Krisztust, felemelhetjük az ő nevét, és egyszerűen, amikor elkezdjük megvallani őt annak, aki ő valójában, mert igazából az életünkben a változást az hozza, amikor felismerem őt annak, aki, és befogadom őt, nem lealacsonyítom az én szintemre Jézust, hanem én emelkedek fel arra a szintre, hogy meglássam azt, hogy ki ő egyre mélyebben a Szentlélek által, és ezért örülünk ezeknek a dicsőítéseknek, mert ilyen módon Jézussal tudunk együtt lenni.
Milyen módon készültök egy-egy ilyen szentségimádásra? Előre megtervezitek a dicsőítő dolog sorrendjét?
Mindig imádságban készülünk erre az egészre, felnézünk Jézusra, hogy mi az, amit ő el akar végezni, és ilyenkor ezt dalokban is, és igazságban általában egy dicsőítést úgy építünk fel, hogy mindig van egy valamilyen nagyon konkrét szentírási rész, amit látunk, amit érzünk a Szentlélekben, az, hogy Jézus el akar végezni. Itt ma különös erővel volt az én szívemben jelen az, amit a Lukács 4:18-19-ben olvasunk, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ugye így kezdi Jézus, azért kent fel engem. És rögtön mondja, hogy mi ez, hogy örömhírt vigyen, és ez volt az egyik ereje ennek a mai napnak, hogy az az öröm, amivel teljes Jézus, az ki tudjon áradni a mi szívünkbe. A másik meg az, hogy ugye azt mondja, hogy azért jött, hogy látást hozzon a vakoknak. És annyira jó, mert Jézus Krisztus nélkül a sötétségben vagyunk. Jézus Krisztus nélkül ugye nem csak, hogy egy picit homályosan látunk, nem, azt mondja, látás a vakoknak. Ha van Jézus a szívemben, akkor van látásom. Ha nincs ott Jézus, akkor vakságban vagyok, akármilyen szépen magyarázom ezt. Meg a másik, ugye a szabadulás a foglyoknak, az elnyomottaknak, és ez is egy hatalmas erő, és ugye az egyik dalban is, ahogy itt énekeltük, hogy kimondjuk a családjaink felett Jézusnak a szabadító hatalmát, hiszen ma nagyon-nagyon-nagyon konkrétan meg kell vallani a férjek, feleségek, a házassági kapcsolatokban Jézus Krisztusnak az uralmát, mert nagy-nagy válságban van ez a történet, hiszen az ember törékeny, és sok-sok minden éri a szívet, ami el akarja fordítani ettől a hűségtől, de mi nem erre nézünk, hanem Jézusra, és arra, hogy Jézus hogyan tud meggyógyítani, helyreállítani, felépíteni.
Igen, bennem az ragadott meg, vagy az érintett meg, mint hogyha a gyógyító Jézus volt most legalábbis számomra a középpontban, és ahogy énekeltétek ugye az egyik dalban, hogy beteget gyógyít, meg szíveket gyógyít, mert ugye elsősorban az a fontos, hogy a szívünk legyen egészséges.
Igen. Hát Jézusnak a gyógyító erejét ugye ezt hitáltal meg kell ragadnunk, és be kell fogadnunk az életünkbe. Az ő gyógyító ereje az jelen van számunkra. És nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen mértékben akarja az, hogy minket helyreállítson, hogy minket gyógyítson, testileg is, lelkileg is, ugye, mert Jézus az egész embert gyógyítja meg. Ugye én is édesapa vagyok, 4 gyermekem van, de hogyha valamelyik beteg, akkor mindent megteszünk azért, hogy valahogy minél hamarabb jöjjön a gyógyulás. Nem nézzük tétlenül, és hogyha én, mint földi édesapa, ilyen módon viszonyulok a gyermekeimhez, hát akkor a mindenható Isten milyen erővel, milyen hatalmas módon akarja, hogy gyógyulás jöjjön a szívünkbe, hogy gyógyulás jöjjön az életünkbe. És fel kell mindig nézzünk a gyógyító Jézusra. Tudom, hogy néha a magyar ember szeret síránkozni, szeret megmaradni a problémában, hiszen ha nincsen síránkozás, akkor azt gondolja, jaj, akkor most nem lesz mit csinálni. De nem. Ha Jézus betölt minket az ő gyógyításával, akkor felszabadul az életünkben egy olyan minőségi együttlét Jézussal, amit ma még nem is tudunk elképzelni.
közeleg a szent évnek az adventje. Gondolkoztál-e már ezen, hogy ebben az adventben fogadsz-e meg valami lelki jó cselekedetet, hogy hogyan készülsz ebben a szent évben majd Jézus Krisztus születésére?
Ha folyamatosan együtt vagyunk Jézussal, akkor ő szüntelenül mutat meg az életünkben olyan pontokat, ahol be akar tölteni, ahol fel akar emelni, ahol meg akar gyógyítani. Nyilván vannak ilyen nagy általánosságban is dolgok a szívünkben, de én azt tapasztalom, hogyha rendszeresen oda tudunk ülni Jézus elé, és mindig őszinték vagyunk vele szembe, akkor ő is tud őszinte lenni velem szembe, és ezek, hogy miket fogadok, meg mindig vannak aktuális dolgok. Mindig vannak éppen olyan dolgok, amikben Jézus gyógyítja a szívünket. Úgyhogy egy ilyen hatalmas, nagy dolgot nem tudnék kiemelni, hogy na most akkor ez. Az mindig jelen van, és az mindig a szívünkre tesz Jézus, hogy evangélium, az evangélium továbbadása, az teljesen harmóniában kell legyen a mi életünkkel, azzal, ahogy éljük az evangéliumot, és ahogy továbbadjuk az evangéliumot. És látnunk kell magunk előtt a megtért magyar nemzedéket. Ilyen vágyakat tesz a szívünkbe a Szentlélek, hogy a megtért magyar nemzedék, egy Isten imádó magyar nemzedék, egy olyan magyar nemzedék, amely napról napra együtt akar lenni az ő Istenével. Egy olyan magyar nemzedék, amely egyre jobban megismeri a Szent Háromság Istent, hiszen nagyon-nagyon-nagyon rövid az életünk itt a Földön. És ezt az időt érdemes nagyon jól kihasználni a Szentlélek erejében, hogy elfordítsuk a szívünket mindattól, ami lényegtelen, ami fölösleges, ami csak a világhoz köt minket. És egyre inkább Jézusra nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy a világban való jelenlétünket nem vesszük komolyan, és nem éljük meg, de igen, csak más a perspektíva, teljesen. Jézusra nézzünk, és Jézus kövessük, és tegyük azt, amire ő tanít minket.
Nagyon szépen köszönöm, Laci, a beszélgetést, és akkor Jézus legyen az életünk középpontja majd ebben a szent évi adventben is. Isten áldja szolgálatotokat.
Dicsérjük mindenkor Jézust, legyünk áldottak mindannyian az ő kegyelmében. Amen.
Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr. És hogyha Isten velünk, emberi látod nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, emberi látod nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. Te vagy a győztes, mi állhat ellenünk, hatalmas király.
Ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az a remény éltet, hogy az élet zarándoklata hazavezet minket. 14. Leó pápa az újságíróknak nyilatkozott. Níceába a keresztények egysége, Libanonba a béke üzenetével utazik. A Szent Atya apostoli levele a Római Egyházmegye központi szektoráról. A pápa kinevezte Krakkó új metropolita érsekét, Gregor Zsizs bíborost.
Leó pápa katekézise. Az a remény éltet, hogy az élet zarándoklata hazavezet minket. A Krisztus feltámadásáról és a kortárs világ kihívásairól szóló jubileumi katekézis sorozatában Leó pápa ezúttal a Remélni az életben, hogy új élet szülessen címmel folytatta elmélkedését. A napok óta tartó heves esőzések szerda délelőtre elálltak, és napfényben fürdött a Szentpéter tér, ahol több tízezer zarándok vett részt az általános kihallgatáson, tapssal és örvendezéssel jutalmazva az egyes nemzeti csoportok köszöntését.
La Pasqua di Cristo illumina il mistero della vita e ci permette di guardarlo con speranza.
Krisztus húsvétja megvilágítja az élet misztériumát, és megengedi, hogy reménnyel tekintsünk rá. Ez pedig nem mindig könnyű és korán sem magától értetődő, kezdte beszédét Leó pápa. Az emberi élet szerte a világon fáradtságosnak, fájdalmasnak tűnik, problémáival és leküzdendő akadályaival. Az ember mégis ajándékként kapja az életet. Nem kéri, nem választja, hanem azt az első naptól az utolsóig annak a misztériumában éli meg. Az életnek ugyanis rendkívüli sajátossága van, azt úgy kapjuk, mi nem adhatjuk meg magunknak. Viszont folyamatosan táplálnunk kell, mert olyan gondoskodásra szorul, ami fenntartja, energiával tölti fel, védi és új lendületet ad neki. Azt is mondhatnánk, hogy az élet kérdése az emberi szív egyik mélységes kérdése. Létezni kezdtünk anélkül, hogy bármiféle döntést hoztunk volna róla. Ebből a nyilvánvaló tényből, mint áradó folyóból fakad a kérdés.
Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?
Kik vagyunk? Honnan jövünk? Hová tartunk? Mi a végső értelme ennek az egész útnak? Sorolta a kérdéseket Leó pápa. Az élet valójában értelmet, irányt, reményt igényel. A remény pedig az a mély hajtóerő, amely keresztül visz minket a nehézségeken, amely megakadályozza, hogy feladjuk az utat a fáradalmakban, és ami biztosít arról minket, hogy az élet zarándoklata hazavezet. Remény nélkül az élet azzal a kockázattal jár, hogy két örökös éjszaka közötti közbevetésnek tűnik az, egy rövid szünetnek a földi utunkat megelőző és utána következő állapot között. Az élebe vetett remény ezzel szemben azt jelenti, hogy előre látjuk a célt, biztosnak hisszük azt, amit még nem láthatunk vagy nem érinthetünk meg. Bízunk és rábízzuk magunkat egy atya szeretetére, aki azért teremtett minket, mert szeretett, és azt akarja, hogy boldogok legyünk, állapította meg a Szent Atya.
Carissimi, c'è nel mondo una malattia diffusa, la mancanza di fiducia nella vita.
Kedves barátaim, egy széles körben elterjedt betegség van a világban, mégpedig az életben való bizalom hiánya. Mint ha beletörődtünk volna a lemondásnak ebbe a negatív végzetszerűségébe. Az élet azt kockáztatja, hogy többé már nem lehetőségek ajándéka, hanem mint ami ismeretlen, már-már fenyegetés, amelytől meg kell védenünk magunkat, nehogy csalódjunk. Ezért ma egyre sürgetőbb szükség van bátorságra, hogy merjünk élni és életet teremteni, hogy tanúságot tegyünk Istenről, aki a legfőbb módon az élet szerelmese, ahogy a bölcsesség könyve is állítja, hangsúlyozta Leó pápa. Az evangéliumban Jézus folyamatosan megerősíti elköteleződését a betegek gyógyítására, a sebzett test és lélek helyreállítására, valamint a halottak életének visszaadására. Ezáltal a megtestesült fiú kinyilatkoztatja az atyát, visszaadja bűnösök méltóságát, megbocsátja bűnöket és mindenkit, különösen a kétségbe esetteket, a kirekesztetteket és a távollevőket is bevonja az üdvösség ígéretébe. Az atyától született Krisztus az élet, és ő magát nem kímélve teremtett életet, odáig menően, hogy nekünk adta még a sajátját is, és minket is arra hív, hogy adjuk oda a mi saját életünket is. Teremteni annyit tesz, mint hogy életre hívni egy másikat, szögezte le Leó pápa. Az élőlények univerzuma e törvény által bővült ki, amely a teremtmények szimfóniájában csodálatos csúcspontra jut, és a férfi és a nő párosában csúcsosodik ki. Isten a saját képére teremtette őket, és rájuk bízta a küldetést, hogy ők is az ő képére, az a szeretetére és szeretetben teremtsenek.
La Sacra Scrittura, fin dall'inizio, ci rivela che la vita proprio nella...
A Szentírás kezdettől fogva kinyilatkoztatja nekünk, hogy az élet éppen legmagasabb emberi formájában nyeri el a szabadság ajándékát, és lesz ettől drámává. Így az emberi kapcsolatokat is ellentmondások jellemzik egészen a testvérgyilkosságig menően. Káin versenytársnak, fenyegetésnek tekinti testvérét Ábelt, és csalódottságában képtelennek érzi magát szeretni és tisztelni őt. Így fakad féltékenység, irigység és vérontás. Isten logikája azonban teljesen más, állapította meg a pápa. Isten örökké hű marad szeretet és élettervéhez. Soha nem fárad bele az emberiség támogatásába, még akkor sem, ha az... Káin példáját követve engedelmeskedik az erőszak vak ösztönének a háborúkban, a diszkriminációban, a rasszizmusban és a rabszolgaság sokféle formájában. A nemzés tehát azt jelenti, hogy bízunk az élet Istenében és előmozdítjuk az emberiséget minden megnyilvánulásában. Mindenekelőtt az anyaság és apaság csodálatos kalandjában, még azokban a társadalmi kontextusokban is, ahol a családok küzdenek a mindennapi élet terheivel, gyakran akadályozva őket terveik és álmaik megvalósításában. Ugyanebben a logikában a nemzés azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat a szolidáris gazdaság mellett, keressük a közjót, amelyet mindenki egyformán élvez, tiszteljük és törődünk a teremtéssel, vigaszt nyújtunk a meghallgatás, a jelenlét, valamint a konkrét és önzetlen segítség révén. Jézus Krisztus feltámadása az az erő, amely fenntart minket ebben a kihívásban, még akkor is, ha a gonosz sötétsége beárnyékolja szívünket és elménket. Amikor úgy tűnik, hogy az élet kialt, megfagyott, éme a feltámadt úr elhalad mellettünk, az idők végezetéig velünk együtt is értünk jár. Ő a mi reményünk, zárta katekézisét Leó pápa.
Domani mi recherò in Turchia e poi in Libano. Per compiere una visita alle care popolazioni di quei paesi ricchi di storia e di spiritualità.
A katekézis követően a Szentotya bejelentette. Holnap csütörtökön Törökországba, majd Libanonba utazom, hogy meglátogassam e gazdag történelemmel és lelkiséggel rendelkező országok szeretett népét. Lehetőség lesz arra is, hogy megemlékezzek a nikaiai első ökumenikus zsinat 1700. évfordulójáról, és találkozza a katolikus közösséggel, a keresztény testvérekkel és más vallások képviselőivel. Kérlek benneteket, hogy imáitokkal kísérjetek el engem.
14. Leó pápa. Nicába a keresztények egysége, Libanonba a béke üzenetével utazik. A Szent Atya kedden este Castel Gandolfóban válaszolt a Barberini villa előtt várakozó újságírók kérdéseire. Csütörtökön kezdődő törökországi és libanoni apostoli utazását a remény és a béke jegyében teszi majd. Ukrajnával és a Közel-Kelettel kapcsolatban arra buzdít, hogy mindig a párbeszédet keresve vessenek véget a háborúnak. A nők elleni erőszak világnapján kijelentette, a fiatalok neveléséből kiindulva kell megváltoztatni a gondolkodást. Nagyon örülök, hogy ellátogathatok Libanonba, mondta Leó pápa az újságíróknak, akik most kezdődő törökországi és libanoni útjáról kérdezték. 48 órával azelőtt, hogy Ankarába indul, újra Castel Gandolfóban töltötte a keddi napot, pihenéssel és egybe munkával. Mielőtt elhagyta a nyári rezidenciát, válaszolt a média munkatársainak, akik az utcán várták néhány hívővel együtt, akik üdvrivalgással fogadták a Szentatyát. Első apostoli útján, melyet a két közel-keleti országba tesz, szerepel a níciai zsinat 1700. évfordulójáról való megemlékezés Iznikben. A pápa ezzel kapcsolatban aláhúzta, hogy a béke és a remény üzenetét viszi el, különösen ebben a szent évben. Nagyon boldog vagyok, hogy üdvözölhetem az egész népet. Hozzátette, hogy az út azért született, hogy megünnepeljék a níciai évfordulót. A Szentatya emlékeztetett Bertalan konstantinápolyi pátriárkával való találkozóira, melyek kapcsolatban elmondta, azt gondolom, hogy rendkívüli alkalom lesz arra, hogy előmozdítsuk az egységet valamennyi keresztény között. Angolul kérdezték Leó pápát arról, hogy Izrael Beirutban bombázta a Hezbollah negyedeit, amit aggasztónak nevezett. Felhívást intézett azért, hogy mindenki igyekezzen felhagyni a fegyverek használatával, mint a problémák megoldásának eszközével. Tiszteljék egymást, üljenek le együtt és vegyék föl a párbeszéd fonalát, dolgozzanak azon, hogy megoldást találjanak az őket érintő problémákra. Minden embert arra kell bátorítani, hogy keresse a békét, utalt Izraelre és a Hezbollahra, keresse az igazságosságot, mert az erőszak gyakran az igazságtalanságok eredménye. A pápa arra is rámutatott, hogy együtt kell működnünk egy nagyobb egység, nagyobb tisztelet érdekében, valamennyi ember és minden vallás között. Az újságírók tovább faggatták a Szentatyát az aktuális kérdésekről, köztük Ukrajnáról, ahol már 3 éve dúl a háború, és most vitatják meg a béketervet, amelyet Donald Trump amerikai elnök terjesztett elő. Várni kell, hála Istennek dolgoznak rajta, hála Istennek úgy tűnik, hogy közelednek egymáshoz. A párbeszédben van több probléma is, én mégis szeretnék mindenkit tűzszünetre szólítani, mert még most is sokan meghalnak. Leó pápa tehát újra a párbeszédes megoldásra buzdít. A nők elleni erőszak drámájáról is kérdezték a Szentatyát, mivel kedden tartottuk ennek világnapját. A pápa szerint a fiatalok nevelésével kell kezdeni, mert minden személy megérdemli a tiszteletet, és minden embernek méltósága van. Vessenek véget az erőszaknak, ami gyakran a fiatalokat is érinti, és alakítsanak ki egy másfajta mentalitást. Békés emberekre van szükség, akik mindenkit szeretnek. Végezetül az újságírók arra voltak kíváncsiak, hogy az USA-ban született pápa hogyan fogja megélni a hálaadás napját, ami éppen utazása idejére esik. Nagyon sok dolog van, amiért hálás vagyok. Mindenkit arra szeretnék bátorítani, különösen ezen a szép ünnepen az Egyesült Államokban, ami a különböző vallású embereket és azokat is egyesíti, akik nem kapták meg a hit ajándékát, hogy mondjanak köszönetet valakinek, és ismerjék el, hogy valamennyien nagyon sok ajándékot kaptunk, közülük is elsőként az élet ajándékát, a hit ajándékát, az egység ajándékát. Mozdítsuk elő a békét és a harmóniát, mondjunk hálát Istennek azért, amit nekünk ajándékozott, mondta végül 14. Leó pápa az újságíróknak Castel Gandolfóban, majd visszatért a Vatikánba.
14. Leó pápa apostoli levele a Római Egyházmegye központi szektoráról. November 26-án szerdán tették közzé 14. Leó pápa motu proprio formájában In motam anet, változatlan maradt címmel írt rövid apostoli levelét, amely a Római Egyházmegye központi szektorának egyházjogi hovatartozásáról rendelkezik. míg a 2024. október 4-én a tiszteletre méltó elődöm által kiadott La Vera Bellezza, az igazi szépség kezdetű, motu proprioban meghatározott motiváció, előfeltételek és megfontolások változatlanok maradnak, továbbá figyelembe véve, hogy egyes gondolatok tárgya éppen az elközelgő jubileumi év volt, amely azonban nem csak a római egyházmegye központi szektorának sajátossága, hanem homogenitása és egysége is még inkább felszínre került, ezért e mutu proprio formájában megfogalmazott apostoli levéllel megállapítom és elrendelem, hogy az öt prefektúra az elsőtől az ötödikig ismét egyetlen központi szektor részévé váljon, amelyet így ismét hozzárok a római egyházmegye másik négy szektorához. Ezennel elrendelem, hogy az ebben az apostoli levélben foglaltak szilárd és állandó érvényűek legyenek, tekintet nélkül minden ellenkező rendelkezésre, még ha az külön említést érdemel is, és hogy az Osservatura Romano folyóiratban közzétegyék, mert így a közzététel napjától hatályba lép, majd ezt követően illeszik be az Acta Apostolici Sedis hivatalos gyűjteményébe. Kelt Rómában, Szent Péternél, 2025. november 11-én, Szent Márton emléknapján, a pápaság első évében, 14. Leó pápa. Krakó új metropolita érseke, Zsegors Rizs bíboros, Bódzs eddigi érseke. Leó pápa november 26-án szerdán kelt rendeletében, miután elfogadta a 76 éves Marek Jendrasevszki krakkói érsek kora miatti lemondását, Zsegors Rizs bíborost, Bódzs eddigi érsekét nevezte ki krakkói metropolita érseknek. A Szentatya szerdán nyilvánosságra hozott rendeletében elfogadta a Marek Jendrasevszki krakkói érsek által benyújtott lemondását a krakkói érsekség lelkipásztori gondozásáról. Egyúttal pedig Leó pápa Zsegors Rizs bíboros nevezte ki krakkó metropolita érsekévé, áthelyezve őt a Vodzsi érsekségből. Zsegors Rizs bíboros 1964. február 9-én született Krakóban, most 61 éves. Miután elvégezte a krakkói nagyszemináriumot, 1988. május 22-én szentelték pappá a krakkói érsekség számára. A következő tisztségeket töltötte be és elvégzett tanulmányai. A kenti Szent Margit és Katalin templom plébánosa. Teológiai doktorátus szerzett a krakkói pápai teológia akadémián. Egyháztörténet professzora a krakkói pápai teológia akadémián. A későbbi II. János Pál pápai egyetemen. A Wawel székesegyházi káptana levéltárának igazgatója. A nagyszeminárium rektora. A lengyel nagyszemináriumok rektori konferenciájának elnöke. 2011. július 16-án 16. Benedek pápa Aquavica címzetes püspökévé és krakkói segédpüspökké nevezte ki, szeptember 28-án szentelték püspökké. 2014. szeptember 14-én áthelyezték a Vodzi metropolita székbe. A lengyel püspöki konferencián belül tagja volt az állandó tanácsnak, az ökumenizmus tanácsának, a kulturális és kulturális örökségvédelmi tanácsnak, valamint a családtanácsnak. Ferenc pápa a 2023. szeptember 30-i konzisztóriumon Szent Cirill és Metód címmel bíborossá nevezte ki. 2000 óta tagja a püspöki dikasztériumnak, 2023 óta pedig az istentiszteleti és szentségi fegyelmi dikasztériumnak.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. az árny keze. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére. Látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok. S kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett.
Szabó Lőrinc az Árny keze című versét Pap Zoltán előadásában hallották. Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben pedig harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, ne engedd, hogy azt higgyem, a jóság, a barátságos magartás csak aféle kis erény. Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat, önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó kifejezését jelenti. Kegyelmeddel, ó Jézus, az emberi és az isteni tökéletesség találkozik bennem.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!